22. levél, 1889. Ellen White levele R.A. Underwoodhoz. Az 1888-as anyagok meghallgathatók az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. Kedves testvér! Miközben a Wacklandban tartott generálkonferencián voltam, bizonyos dolgok erős benyomást tettek rám, olyan dolgok, amelyeket papírra kell vetnem. Nagyon sajnálom, hogy aktívan részt vettél az Ohio-i intézmény létrehozásának irányításában, mert nem hiszem, hogy Isten vezetett volna téged ebben. Gondolkodtam azon a kijelentéseden, hogy Gilmore testvér nem hajlandó a pénzeszközeit Isten ügyének más munkaterületére fektetni, mint a szanatóriumba, amelynek irányításában a nagyobb részt kívánja vállalni. És arra a következtetésre jutottam, hogy az álláspontja nem helyes. Isten kész megáldani minket, de nekünk teljesen az ő kezére kell bíznunk magunkat. Komoly önvizsgálatot kell tartanunk, hogy megismerjük és teljesítsük Isten akaratát. Ha bölcs tanácsot tudtál volna adni Gilmore testvérnek, akkor ő másként használta volna fel a pénzét, az idejét és a tehetségét. Képességeit Isten munkájára és ügyére fordíthatta volna, ahelyett, hogy egy bizonytalan munkába fektette azokat. Nem ítélem el Gilmore testvért. Fiatal az igazságban, és rát tekintett, mint egy bölcs és megfontolt emberre, aki nem vezeti őt egy oktalan útra. Próbák fogják érni, és csalódásokban is lesz része. Az Úr óvja meg őt attól, hogy fájdalmas hibákat kövessen el. Tekintsen hitben Istenre, és bízzon benne. Az Európából kapott leveleket több testvérnek is megmutattam, és segítséget kértem a külmisszió munkájára. Gilmore testvér is azok között volt, akiket megkerestem, de azt válaszolta, hogy minden pénzét a szanatóriumba fektette, és nem tudja támogatni a londoni misszió munkát. Iowából senkitől sem kaptam egyetlen dollárt sem, kivéve Smaus testvért, aki 100 dollárt adott. Nem hiszem, hogy bölcsességgel jártál el ennek az intézménynek a létrehozásakor, és nem vonhatok le más következtetést, mint hogy ezt a befektetést nem Isten ihlette. Nem látok benne semmi világosságot, és nem tudom jóvá hagyni. Cleveland egy fontos misszióhely, és ha a szombatünneplők éberek lennének, látnák, hogy építeni kellene egy épületet a városban, és az annak környékén folyó munka támogatására. De ki fog most előlépni, hogy pénzét ebbe az alapvető fontosságú vállalkozásba fektesse? Testvérem, olyan terheket vettél magadra, amelyeket nem az Úr helyezett rád. A Mount Vernon-i egészségügyi intézmény egy magánvállalkozás. Nem tartom helyesnek, hogy az Ohio-i gyülekezetektől kérj pénzügyi támogatást az intézmény fenntartásához, és nem látom okát annak sem, hogy ezt a terhet a generál konferenciára helyezd, amelynek már így is számos feladata van. A külföldi missziók, valamint az igazság terjesztését szolgáló, folyamatosan fejlődő projektek jelentős pénzügyi ráfordítást, gondos tervezést és a tervek megvalósításához szükséges képzett erők fegyelmezett munkáját igénylik. Mindezek már önmagukban is elegendő figyelmet kívánnak, további terhek hozzáadása nélkül. A munka legfontosabb része nem egy épület felhúzása, ahol betegeket kezelhetsz. Szükség van bölcs, hozzáértő és előrelátó vezetőkre, valamint megfelelő berendezésekre, hogy az intézmény sikeres lehessen. A szanatóriummal és a rehabilitációs intézménnyel kapcsolatos tapasztalatainkból megtanultuk, milyen nehéz ezeket az alapvető dolgokat biztosítani. Évekig tart, amíg egy intézményt felszerelnek és működőképessé tesznek. Nem találhatóak mindenütt olyan emberek, mint dr. Kellogg, akik képesek ilyen intézményeket irányítani. Nagy teher valakinek magára vállalni egy ilyen munka irányítását és sikeressé tételét. A Mount Vernon-i vállalkozás még kevésbé tűnik bölcs döntésnek, ha figyelembe vesszük az igazság hirdetésével kapcsolatos létfontosságú kérdésekben fennálló súlyos emberi és anyagi szükségleteket. Új misszióterületek nyíltak mindenütt. Nem csak belföldön, hanem a külső misszióterületekről is hallható a macedón férfiú kiáltása. Jer és légy segítségül nekünk. Bölcs döntés lenne engedni, hogy a Mount Vernon-i terv akadályozza a munka más, fontosabb ágazatait. Vajon Isten örömét leli ilyen találmányokban? Az Isten terve, hogy ez az intézmény létrejöjjön, és elnyelje az anyagi eszközöket és az időt, miközben zavart kelt Isten szolgái között, megakadályozva őket a lelkek megmentésében, amikor már létezik egy intézmény, amely elvégezheti azt a munkát, amelyért ezt a tervet elindították. Ha egy ilyen intézményt nem bölcsen irányítanak, az igazság ellen fog munkálkodni. Remélem, hogy senki sem csügged el a tervek és a lelkes remények kudarca miatt. Az Úr megáld minket, ha alávetjük magunkat az általa elénk állított feltételeknek. Megáld minket, ha összhangban vagyunk az ő törvényeivel. Úgy gondolhatjuk, hogy hiányzik valami alapvető dolog a sikerhez, de idővel meglátjuk, hogy nem mindig járunk sikerrel, még akkor sem, ha megszerezzük, amit akarunk. Lehet, hogy megleszel próbálva, mint az arany a tűzben, de ha kitartasz a próbák során, akkor lelked nagyobb nyereségben részesülhet, mintha megkaptad volna a kívánt bőséget. Testvérem, maradj alázatos, szelíd és szerény. Te Krisztus bátor és sikeres katonája akarsz lenni, egy győztes vitéz. Adja meg az Úr, hogy elnyerd az élet koronáját. Van valami, amit közvetlenül el kell mondanom neked. Olyan felelősséged van, amelyet jól el tudtál látni, mielőtt érdeklődni kezdtél a Mount Vernon-i terv iránt. Ez a többlet teher nem segített neked abban, hogy olyan úton haladj, amely kiérdemelné testvéreid bizalmát. Nem segített abban sem, hogy megőrizd a nyugalmadat és kiegyensúlyozott jellemedet, hogy elvégezhesd azt a munkát, amelyet Isten bízott rád. Ha csalódott ember vagy, nagyon boldogtalan leszel. Más minta szerint kell formálódnia a jellemednek, hogy igazán hasznos lehess. Több krisztusi szeretetre van szükséged, hogy az akaratod alárendelhető legyen. Nem értetted meg az Isten iránti felelősségeidet, hogy türelmes, jóindulatú és tisztelettudó legyél prédikátor testvéreiddel és a gyülekezet minden tagjával szemben. Szükséged van Krisztus kedvességére, udvariasságára, szelídségére és alázatosságára. Sok értékes adottságod van, amelyeket magasabb rendű szolgálatra lehet tökéletesíteni, ha Istennek szenteled őket. Érezned kell a szükségét annak, hogy közelebb kerülj testvéreidhez, nem keménységgel és szigorúsággal, hanem kedvességgel és udvariassággal. Éles szavaid és viselkedésed eltaszítják őket tőled. A konferenciához tartozó lelkészek elkeseredtek, és elvesztették bátorságukat, hogy megtegyék azt, amit megtehettek volna, ha a bizalom és szeretet megadásával teljesítetted volna kötelességedet irántuk. Viselkedéseddel eltávolítottad magadtól testvéreid szívét, így a tanácsaidnak alig volt jótékony hatása rájuk. Az Úr nem ezt akarta. Az Úr nincs megelégedve a testvéreidhez való hozzáállásoddal. Ha Krisztusban, az ő belévetett hit által élsz, akaratodat Isten akarata fogja irányítani. Krisztus hitáltal fog lakozni a lelkedben. Akkor összhangban leszel az isteni akarattal. Boldogságodat nem az általad birtokolt dolgokban fogod megtalálni, sem abban, ami vagy, vagy ami lehetsz, hanem abban, hogy akaratod egyesül Isten akaratával. A menny lakóinak boldogsága és dicsősége tökéletes, mert Isten akaratának teljesítése az ő legfőbb örömük. A kegyelem munkája tovább fog haladni a szívedben, ha csak nem utasítod el szándékosan, hogy az igazság megszentelő befolyása megformálja jellemedet. Az igazságnak meg kell szentelnie a hívő lelkét, mert ha nem, akkor számára az nem igazság. Naponta kell tanulnod Krisztus iskolájában. Az apostol azt mondta, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosságra gyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Elvárják tőled, hogy a tetteid összhangban legyenek az igazsággal, amelyben azt állítod, hogy hiszel. Az apostol képessége nem önmagában rejlett, hanem a Szentlélek jelenlétében és munkájában, akinek befolyása betöltötte szívét, minden gondolatát alárendelve Krisztusnak. Szelíd vonások kell legyenek jellemedben. Nem veszed észre, milyen kárt okozol testvéreidnek éles, vágó és uralkodó magatartásoddal. Egyeseket arra bátorítasz, hogy bizonyos munkákba vágjanak bele, és bár méltatlanoknak bizonyulnak, és munkájuk valamint befolyásuk sértés Isten ügyére nézve, te mégis támogatod őket bizalmaddal, amivel valójában azt mondod nekik, jól csinálod. Sok mondani valóm van számodra, mert törődöm a lelkeddel. De vajon hasznodra válik? Vagy csupán vejtestvérnő véleményeként fogadod azt, amit mondok? Egyes testvérek, akik hibáztak, csupán véleményként kezelik szavaimat, és ez a szemlélet rossz hatással van közösségünkre. Ismét emlékeztetlek az apostol parancsára. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat. Vizsgáld meg indítékaid, céljaid, gondolataid, szavaid és tetteid természetét. Tudni akarod, hogy van-e lelki tisztánlátásod, és hogy Isten bölcsessége vezet-e téged? Példa vagy-e a hívők számára lelkületben, türelemben és hosszú tűrésben? Megnyilvánulnak-e benned az igazság gyümölcsei? Testvérem, ha nem vizsgálod meg alaposan a szívedet a Szentírás fényében, könnyelművé válsz. Szelídnek kell lenned, mint egy gyermek, különben nem fogod megérteni nagy szükségedet. Életünk összetörtnek és feldúltnak tűnhet a kudarcok és szenny miatt, de ha ez a romlottság láthatóvá válik, remény van arra, hogy valami jobb lépjen a kárhozatos vonások helyére. Isten bölcsességét fel kell magasztalni, az emberi bölcsességnek pedig porba kell szállnia. Remélem, hogy Isten igazságának fényében meglátod a hiányosságaidat. Ha önszeretet van benned, akkor ez arra fog késztetni, hogy túlértékeld képességeidet és erődet. Mélyen a szívedbe kell tekintened, hogy felismerd, mennyire szükséged van megváltód együttérzésére. Ha az Úr úgy bánna veled, ahogyan te néha bánsz munkatársaiddal, amikor úgy érzed, hogy helyre kell őket igazítani, akkor igazán szomorú lenne az állapotod. Megszentelő kegyelemre van szükséged. Azt mondom neked, testvérem, hogy magasabb mércét kell elérned. Pozíciód és szolgálatod megköveteli, hogy vezető és példa legyél mások számára türelemben, kedvességben és együttérzésben. Ahhoz, hogy felelősségeidet teljesíthesd, folyamatosan növekedő kereszténynek kell lenned. Hitednek erősnek, odaadásodnak teljesnek, buzgóságodnak égőnek, szeretetednek tökéletesnek kell lennie. Folyamatosan növekedned kell Krisztus szeretetének ismeretében, hogy láthasd erőfeszítéseit, hogyan hoznak bőséges gyümölcsöt azok életében, akikért felelősséggel tartozol. Lelki tisztánlátásra van szükséged, hogy szemeidet egyedül Isten dicsőségére szegezhesd, hogy előmeneteled mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Ne vegyél magadra túl sok terhet, mert összezavar és megtéveszt. Őrizd meg Isten ígéreteit a szívedben. Állj Jézus vérrel áztatott oldalán. Ápold magadban az érzékenységet és az együttérzést. Használj fel minden kegyelmi eszközt, hogy szereteted egyre növekedjen, mennyei bölcsességben részesülj, felismerd a fontos dolgokat, és beteljesedhess a Jézus Krisztus által való igazság gyümölcseivel, Isten dicsőségére és dicséretére. Jelenlegi és jövőbeli hasznosságod az Istennel való élő kapcsolatodtól függ. A szíved ekkor megtelik testvéreid iránti szeretettel. A pozíciód nem ad neked szabadságot arra, hogy szigorú, kritikus vagy parancsoló legyél. Péter arra szólította fel a véneket, hogy legeltessék az Istennek köztük lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei anyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. A földi egyház nem tökéletes. Nem az az egyház, amely majd Sion győzelmekor lesz. A föld nem a mennyország. Az egyház tévedésre hajlamos férfiakból és nőkből áll, akikért fájdalmas és türelmes erőfeszítéseket kell tenni, hogy tanítás és példamutatás által nevelve, oktatva és fegyelmezve legyenek, hogy örömmel végezhessék munkájukat itt, ebben az életben, és az eljövendő életben dicsőséggel legyenek megkoronázva. Ha a felelős pozíciókban lévő férfiak az emberek irányításában nem művelik magukban a tapintatot nagyobb mértékben, mint ahogy eddig tetetted, akkor nagy veszteség éri mind a lelkészt, mind az egyházat. Aki ilyen pozícióban van, mint te, annak kényes munkát kell végeznie, mert elidegenedéssel, keserűséggel, irigységgel, féltékenységgel kell szembenéznie, és krisztusi lelkülettel kell fáradoznia, hogy a dolgokat rendbe tegye. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Kérlek, dolgozz szorgalmasan az örökké valóságért. Csak kevés időnk van ebben az életben. Azt akarjuk, hogy Krisztus lelke vezéreljen minket minden lépésünknél. Soha nem szabad vitát szítanunk parancsoló szavakkal vagy cselekedetekkel. Távolíts el magadból minden kemény viselkedést, és keresd az Istennel való egyre szorosabb közösséget. Régebben szelidebb és alázatosabb voltál, mint most. Szükséged van Isten tisztító kegyelmére, Krisztus szelídségére. Olyan munkát bíztak rád, amelyet senki más nem végezhet el helyetted. Az életnek beszédét tartva eléjük, keresztény példát kell mutatnod az életedben. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Életnek beszédét tartván eléjük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Az Isten által nekem adott világosságból tudom, hogy akik hosszú ideje felelősségteljes pozíciókat töltenek be, hajlamosak úgy érezni, hogy nagyobb hatalmat gyakorolhatnak, mint amennyit pozíciójuk megenged. Isten nem helyesli a zsarnokságot, sem a kemény parancsolgatást, mert ez természetes módon elidegeníti a lelkeket, akik a rossz befolyás alá kerülnek, az eféle kellemetlen lelkület megnyilvánulása miatt, amely felszítja az emberi szív leggonoszabb szenvedélyeit. De ha a felelős pozícióban lévő emberek Jézus türelmét és jóságát gyakorolják, annak sokkal nagyobb hatása lesz, mint a prédikálás, a hatalom gyakorlása vagy a legyőzhetetlen érvek bemutatása. A keresztény jellem csendes hatása úgy hat majd az emberekre, mint a napsugár az égből. Isten segítsen, hogy helyesen cselekedj, mert ő igazságos. 1889. február 12. Mivel levélben kérdezted, van-e valami számodra, úgy gondolom, jobb, ha most küldöm el ezt a levelet, remélve, hogy nem lesz rossz hatással rád. Úgy tűnik, meglep téged, hogy úgy látom a dolgokat, ahogy látom. Arról a határozatról beszélsz, amelyről úgy gondoltad, hogy szavazni kellett volna a generálkonferencián. Mit tartalmaz az a határozat? Azt, hogy a főiskolán semmi mást ne tanítsanak, mint amit az előző évben tanítottak. Kedves testvérem! Nem akarom megbántani az érzéseidet, sem elszomorítani a lelkedet, vagy elbátortalanítani téged. De néhány dolgot világosan el kell mondanom neked. Beszéltem a korábbi konferenciáról, amelyet megmutatott nekem az Úr, a határozatokról, amelyek nagyjából ugyanazokról a dolgokról szóltak. Elmondtam, hogy sok mindent tanítanak a főiskolán, ami olyan, mint az elmébe vetett mag, és ami olyan termést eredményez, amelyet nem örömmel fogunk aratni. Kijelentettem, hogy világosságot kaptam ebben a kérdésben. Mind a Betlikréki tabernákulumban, mind a főiskolán az ihletettség témáját vitatják, és véges emberek felvállalták azt a tekintélyt, hogy kijelentsék, A Szentírásban bizonyos dolgok ihletettek, mások pedig nem. Megmutatta nekem az Úr, hogy nem az Isten ihlette a review-ban megjelent az ihletettségről szóló cikkeket, és nem hagyta jóvá azok képviseletét fiataljaink előtt a főiskolán. Amikor az emberek arra vállalkoznak, hogy kritizálják Isten igéjét, szent földre lépnek, és jobban tennék, ha félnének, remegnének, és bolondságként rejtenék el a saját bölcsességüket. Isten nem adott senkinek sem jogot arra, hogy ítéletet mondjon az ő igéje felett, hogy egyes dolgokat ihletetnek mondjon, míg másokat nem ihletetnek minősítsen. A bizonyságtételeket hasonló módon kezelték, de Isten nincs ebben a munkában. Hitetlen érveket mutattak be a főiskolán azzal a céllal, hogy fiataljainkat megtanítsák arra, hogyan érveljenek a hitetlenséggel szemben. A hitetlenség magjai talán nem gyökereznek meg azonnal, mégis felfedik jelenlétüket, amikor a kísértés eljön. Az Úr megmutatta nekem, hogy kételyek fognak gyökeret verni a szívben, a hitetlenség érvei rögzülnek az elmében, és végül a kételkedésbe torkolnak. Nem akartam ezeket a részleteket mind bemutatni a konferencián, hogy a küldöttek ne ferdítsék el, és ne értelmezzék félre azokat. De elegendőt mondtam abból, amit az Úr jónak látott megmutatni nekem. Kijelentettem, hogy részvénytulajdonos vagyok, és nem engedhetem meg, hogy a határozatot szavazásra bocsássák, mert Isten népének különleges világosságot kell kapnia, ahogy közelednek a föld történelmének záró eseményeihez. Még egy angyalnak kell üzenettel jönnie a mennyből, és az egész földnek ragyognia kell annak dicsőségétől. Nem tudjuk megmondani pontosan, hogyan fog érkezni ez az újabb világosság. Jöhet egészen nem várt módon, ami nem egyezik sokak elgondolásával. Egyáltalán nem valószínűtlen vagy ellentétes Isten útjaival és cselekedeteivel, hogy váratlan módon küldjön világosságot népének. Helyes lenne tehát, ha a világosság minden útját elzárnánk, hogy az iskolánk hallgatói ne részesüljenek belőle? Erre a határozatra nem volt szükség. Megmutatta nekem az Úr, hogy konferenciáinkat túlságosan sok határozattal terhelik. Ha csupán tizedannyi döntést hoznánk, az többet érne, mint ilyen nagyszámú határozat. Világosan kifejtettem ezeket a dolgokat, de ti mégis ragaszkodtatok ahhoz, hogy a határozat életbe lépjen. Ezzel azt mutattátok, hogy ha Isten engem vezet, akkor titeket biztos nem vezet. Szavaim elutasítása és azok a hangulatok, amelyeket viselkedésetek és határozott szavaitok kifejeztek, mélyen megrendítettek. Egy másik határozat is elfogadásra került azon az éjszakán. Ez arról szólt, hogy minden szerződött személyt a könyvterjesztés terén alaposan képezni kell, mielőtt munkába állhatnának. Ez kötelező szabály lett volna, és függetlenül attól, amit ellene mondtam, megszavazták. Nem volt helyes, hogy a konferencia megszavazta. Nem Isten terve szerint történt, és nem fog hatékonynak bizonyulni. Nem fogom támogatni, mert nem akarok Isten ellen dolgozni. Ez nem Isten munkamódszere, és még egy pillanatra sem támogatom. Testvérem, hogyan remélhetem, hogy összhangban dolgozhatok veled, amikor Minneapolis és az ottani tapasztalatok ilyen tisztán állnak előttem? Lelkész testvéreim olyan lélekkel érkeztek a konferenciára, amely nem Isten lelke volt. Egy téveszme hatalma alatt álltak velem kapcsolatban. Ha Isten lelke befolyásolta és irányította volna a szívüket, soha nem foglaltak volna el ilyen helytelen álláspontot, hogy ítéletet mondjanak rólam, szolgálatomról és munkámról. Miután világossá tettem álláspontomat, kijelentettem, hogy amíg testvéreim úgy vélik, hogy a gondolkodásomat és munkámat William White, A.T. Jones és Dr. Wagoner befolyásolták, addig ne hívjanak többé tábori összejöveteleikre vagy konferenciáikra, mert ha elmennék, nem lennék hasznukra. Nem lehet összhang a munkánkban, ha testvéreink annyira elvakultak, hogy nem ismerik fel Isten lelkének munkáját, ahogyan rajtam keresztül munkálkodott Minneapolisban. Noha világosan elmondtam, amit az Úr kegyesen megmutatott nekem, és ami miatt elleneztem a határozatot, ti mégis felemelt kézzel megszavaztátok. Azt hiszitek, hogy vejtestvénő szembeszállt volna veletek a konferencián, ha nem lett volna a legmegalapozottabb oka rá? Azt gondoltátok, hogy saját ítélő képességetek felülmúlja azt a világosságot, amelyet Istentől kaptam? Logikus lenne, ha egyesülnék veletek, amikor ugyanazt az álláspontot képviselitek, mint Minneapolisban? Van-e bármilyen okom azt hinni, hogy ha kedvező körülmények között lennétek, nem ugyanazt a lelkületet nyilvánítanátok ki, mint akkor? Testvérem, nem tudom helyeselni azt a lelkületet, amely Minneapolisban uralkodott, és abban sem bízhatok, hogy akiket az a lélek vezetett, a világosságban járnak. Tegyük fel, hogy Dr. Wagoner olyan nézeteket képviselt volna, amelyek nem teljesen helyesek. Akkor keresztény lett volna a lelkület, amely azon az összejövetelen megnyilvánult? Isten gazdag áldása volt azon a konferencián, de az Úr nem tudott olyan szívekben munkálkodni, amelyek az ő üzeneteivel kapcsolatos, téves felfogásokkal voltak tele, és amelyek ennyire el voltak barikádozva az azokkal szembeni előítéletekkel. A Battle Creekbe vitt jelentések összhangban álltak a konferencián uralkodó lelkülettel. Hamis állítások terjedtek, amelyeket még nem éreztem, hogy meg kellene cáfolnom a gyülekezet előtt. Battle Creekben jó munka folyik. Az Úr bőségesen megáld engem, és azt szeretném, ha mindenki részesülne ebben az áldásban. Ugyanakkor meg kellett küzdenem minden egyes centiméterért Battle Creekben. A testvérek nem akarták meghívni A.T. Jones testvért, hogy prédikáljon a tabernákulumban. Mélyen felháborított az a kitartó erőfeszítésük, hogy bezárják az ajtót a mennyei világosság minden sugara előtt. Eddigi legnagyobb terhem volt az, amit valaha Battle Creekben hordoznom kellett, de bizonyos mértékben győzelmet arattam. Mégis ott még mindig nagyon komoly munkára van szükség. Meg kell nyilvánulnia a meggyőződés lelkületének, amely világossá teszi, hogy újjászülettünk. Lelki megújulásnak kell végbe mennie minden gyülekezetben, hogy az igazság gyümölcsei láthatóak legyenek mindennapi életünkben. A keresztény mindennapi élete nem szabad, hogy hitünket rossz hírbe hozza. A szív indítékai, szavai és tettei mind mérlegre kerülnek, hogy meghatározzák erkölcsi értékünket. Azok, akik elutasították Krisztust, a dicsőség urát, nem tudták, hogy ő az élet fejedelme, mert ha tudták volna, nem feszítették volna meg. A formákban és szertartásokban való bizalom nem fog megmenteni minket. Az írástudó, akiről Krisztus megállapította, hogy nem rendelkezik sem Isten, sem fele barátai iránti szeretettel, ami pedig a vallás lényege, védekezhetett volna ceremoniális törvényessége alapján. Azt mondhatta volna Pál apostolhoz hasonlóan, hogy a törvény szerint fedhetetlen. De az Úr a Biblia vallását olyan alapelvként határozza meg, amely a lélekben lakozik, nem pusztán erényes cselekedetek elvégzésének következményeként, bár ezek természetes gyümölcsei a lélekben lakozó alapelvnek. Az a lelkület, amelyben ezeket a tetteket véghez viszik, többet számít Isten előtt, mint maguk a tettek. Az ember odaadhatja mindenét a szegények táplálására, vagy testét tűzre adhatja. Mégis, ha erre nem az Isten és az ember iránti szeretet élő elve készteti, akkor minden munkája hiába való. Isten a szívet nézi. Meg kell térnünk, és hinnünk kell. Hálát adunk az Úrnak, hogy még nem késő a hibákat helyrehozni. Krisztus a lelkületet nézi, és amikor látja, hogy hittel hordozzuk a terheket, tökéletes szentsége engesztelést nyújt hibáinkért. Amikor mindent megteszünk, ami tőlünk telik, ő lesz a mi igazságunk. Minden mennyei fénysugárra szükségünk van, amelyet Isten küld, hogy a világ világosságává váljunk. Szívemben csak szeretet és jó akarat van irántad. Tökéletes összhangra vágyom testvéreimmel, de el kell végeznem az Istentől rám bízott munkát, még akkor is, ha ez elválaszt testvéreimtől és barátaimtól. Tisztelettel üdvözöllek, Ellen White.